És most... Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Jó estét kívánok, kedves hallgatók, ez itt a Sláger FM 95.8, és benne a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Kende Hofer Krisztina vagyok. Szerda esténként mindig olyan embereket hívok ide vendégül, akik megmutatják nekünk, hogy itthon is el lehet érni azt a bizonyos amerikai álmot, anélkül, hogy átkelnénk a tengeren, a nagy vizeken, hiszen minden csak fejben dől el, és rajtunk múlik. A ma esti vendégem nem lesz annyira könnyű dolgom, hiszen a családunk egyik legszorosabb barátjáról van szó, olyannyira, hogy a felesége az én legjobb barátnőm, és ilyenkor nagyon nehéz arra figyelni, hogy az ember ne legyen belterjes, és ne olyan történeteket osszon meg a hallgatókkal, ami tegnap este a teraszon hangzott el, hanem valóban meg tudjuk mutatni azt a karriert, ami hát igazán példaértékű, igazán újító, és egy csomó olyan dolog van benne, ami szerintem nagyon-nagyon ritka kis hazánkban, úgyhogy szeretettel köszöntöm László Árpádot. Szia Árpi!
Szevasz, szia Krisztán!
Azon gondolkodtam, hogy hogyan is mutassalak be, mert igazából egy vizionáriánust mondanék, tehát valakit, aki mindig alkot, mindig vizionál valami olyat, ami addig még nem volt. Mondanék egy pionyírt is, aki ugyancsak ezek miatt kapcsolódik ide, de nyilván megemlíteném azt is, hogy vendéglátás, de azt is, hogy az egyik legnagyobb boltszámú kiskereskedelmi hálózat is a nevedhez kapcsolódik.
Uj.
Minek mondod magad?
Hát alapvetőleg inkább egy ötletembernek, aki szereti megvalósítani az álmait, és addig ötleten, és addig megy, amíg ott nem lesz a kész végeredmény, a termék.
Kicsit izgulok, hogy ezt az összes álmot egy óra alatt meg tudjuk-e mutatni, de én nagyon igyekezni fogok. Amikor tini voltál, 17-18, tehát hogy így a nagy érettségi előtt, akkor hogy képzelünk téged el? Mi volt a fejedben, mi leszel, ha nagy leszel?
Hát ha visszamegyünk ilyen messzire a 17. évemig, akkor engedj meg egy picit, még visszább mennék, jó? Uh-huh. Hát én inkább mondanám, hogy 8 éves, nem, rosszul mondom, 4 éves korom óta mondanék egy nagyon gyors sztorit, mert 4 éves koromban, most előkerültek fotók, azt hiszem, akkor ma óvodába járnak, egy óvodás koromban, az összes óvodai társamnak én vittem ki a ebédjét, és le vagyok fotózva, hogy kezemben 4 tányérral osztom szét a kaját. Tehát valami így belülről, ez a vendéglátással kapcsolatos dolog 4-es koron belőjött. Na most azért, hogy mondtad ezt a 17-et, mert közben én nekem ugye elég erős családi nyomásra, az ember ugye 7-8 évesen nem nagyon tudja, hogy mit akar csinálni, mondták, kisfiam, te sportolni fogsz, te zongorázni fogsz, te mindent fogsz csinálni.
Ez az úri fiú.
Ez úri fiú, hát Szent István Park és környékén nőttem fel, tehát nekem 8 éves koromban bedobtak a jéghideg vízbe, és gyakorlatilag 10 év múlva jöttem ki belőle, mert minden reggel, akár tél volt, akár nyár volt, én reggel a sportszodába kint a Margit-szigeten úsztam.
Innen a kitartás.
Igen, hát egy biztos, a medencébe azt megtanultam, ha nem úszol, elsüllyedsz. Tehát az élet az olyan volt, hogy ez valószínűleg az egész életemet végigkíséri, hogy ezek a napi 2-3 kilométerek faltól falig, és egyedül, az azt jelenti, hogy végig kell csinálni, ha nem csinálod, akkor csak levegőt kapsz a víz alatt maximum, vagy az sem.
És ez meddig tartott?
Hát ez 8-tól 17-18, tehát 10 éven keresztül, és minden mellett én akkor 10 éven keresztül komoly zenét tanultam, hatalmas nagy fekete zongorám, hetente háromszor a Kovács Rózsi zongora talán, egy nagyon híres zongoraművész volt, önállat tanultam délutánonként és esténként zongorázni. Tehát úgy volt, hogy reggel medence, iskola, és este pedig zongora tanárnőnél a Szent István Parkban. Tehát nekem úgy teltek az estém, például ősszel, és van egy ilyen fekete-fehér emlékem az egészről, és tényleg így is volt, hogy én mentem a park felé, a hónokban alatt a kottákkal, és tele volt a Szent István Park. És akkor így csak oda néztem, hogy Sóvárgon tele van park, gyerekek hintáznak, én fölmentem a zongoratanárnőhöz, lejátszottam az egy órámot, vagy kettőt, amit éppen kellett lenni, és amikor kijöttem, akkor 8 óra 5 perc volt, üres volt az egész Szent István Park, hiszen minden gyereket hazarendeltek, és akkor így átballagtam a túloldalra, fölültem az üres hintára, tehát amikor egy darab hinta volt, és a sötétben 15 percig hajtottam magam tiszta erőből, és leszálltam, megfogtam a földről a kottákat, és hazasétáltam. És ez volt 10 éven keresztül.
Ha akarom, ez egy kedves történet, ha akarom, szomorú.
Szomorú. Egyik oldalon akkor nem volt nekem szomorú, mert nem tudtam, hogy a másik oldalon ők hogy élnek. Már csak addig sem az én barátaim, a sportolókból került ki. És én még arra is emlékszem, kézzel, hogy amikor katonának elvittek, nekem volt egy nagyon nagykerekű rollerem, kékszínű rollerem, és a Szent István Parkban rollereztem állandóan, de egyedül, mert nem voltak barátaim, nem voltak Szent István Parki barátaim. és a katonaság oda jött hozzám egy srác, hogy ne haragudj, te nem ott a Szent István park környékén laktál, mondom igen, és neked volt egy ilyen kék, nagykerekű rollered. Most kézzed, a 20 éves, 21 éves embernek azt mondja, hogy rollerem volt, néztem rá, mondom, hát igen, nekem volt.
Ő meg hogy, arra
vágyott. Mi, nem, hogy mi hogy csodáltunk téged, ott jöttél, mentél a kottáiddal, és rollereztél, tehát annyira a másik oldal is látott engem, amit én persze másképp láttam az ő irányukba, de nagyon érdekes első 10 éven volt ez egészen biztos.
Az és akkor várja, tudtam, a zongorát nem.
Azt nem tudtad, és akkor még egyet most erre a 17-re rákérdeztél, ez most a napokban derült ki nekem, hogy én ezt valahol, mint egy ilyen déjà vu, hogy én ezt már átértem magamba, és egy barátom, akivel nem láttam 20 éve, elkezdtem levelezni. És így eleveintettük fel a dolgokat, és akkor azt mondta, hogy én vagyok az első tanú, aki tudja, hogy te már 17 évesen megtervezted az ételkiszállítás. Mondom neki, te Varna, mondom, hogy mi volt a videó? Nem emlékszel rá, és leesett, hogy tényleg. Azt találtam, hogy a Kárpát utca vége volt a nagy lakótelep, hogy én meg fogom csinálni azt, hogy mindenkinek kiviszem a reggelit, kifli, tej, maga, amit éppen rendelnek, és mire felkelnek, fel van akasztva a kilincste, vagy valahova, ennek van egy ára, amit én szépen egy kockás papíron megterveztem, oldalakon keresztül, mennyit lehet kivinni, mennyi idő alatt, mennyit lehet értek érni, és amiatt a legvégén nem valósult meg, hogy nem lettem 19-es koromban egy ilyen cégnek a tulajdonosa, közben arra rájöttem, mi van, ha ellopják reggelre a reggelit a kilincsről. És ez volt bennem.
Ami hát azért a magyar valóságtól annyira nem állt távol.
Akkor én meg főleg. Tehát ez volt az első 18 évem.
Olyan érdekes ez, hogy nagyon sok vendégem mondja el, hogy már gyerekkorúan is játszott a gondolattal, és csak később tudatosult, hogy ez már tulajdonképpen valaminek a kezdeménye volt.
Igen.
Akkor te egy ilyen rendes gyerek voltál mindig, nem egy lázadó.
Nem, én valahogy kimaradt a lázadás az életemben, és azt láttam most a Leo fiamban, hogy ugyanez a lázadás, hogy kimarad, tehát picik is szikrák
de
vannak.
De van olyan gyereked, aki azért lázadó.
Volt olyan, egy-két lányom volt, amelyik lázadó volt, de a kisfiam az úgy látszik, hogy teljesen olyan, mint én. Bár most 17, tehát a kisfiút valószínűleg már lassan kikérni magának.
Főleg, hogy majdnem 2 méter magas.
Igen.
A szüleid mivel foglalkoztak?
Hát anyukámnak volt a Lehel piacon egy gombárudája, tehát ő egy ilyen kereskedő. Gomba, mint gomba, csiperke, és a többi, és a többi. És ő azt csinált igazából, azzal tartotta fel a családot szinte, mert nagyon sok pénzt tudott elkeresni. Apukám belügyminisztériumban sofőr volt. Tehát ő egy nagyon polgári alkalmazott volt abban, hogy ő olyan foglalkozása, amivel annyi pénzt keresett, amit megkapott elsőjén, és ő a többet nem tudott, egy fillért se keresni, de anyukám volt az, aki viszont a megteremtette a családnak azt a hátteret. Tehát megteremtette azt, hogy el tudják elni zongoraórára, és a többi. Ugyanakkor apukám minden reggel elvitt uszodába, eljött értem a suliba, hogy nekem is pörögjön az életem. Tehát ő volt az a háttérbe, aki azt biztosította, hogy nekem mindig időbe érjek mindenhova. Anyukám volt az, aki megteremtette a hátterét annak, hogy én azt az összeget ki tudjam fizetni, mert a zongoratanárnőnek, amit ő keresett meg. És így került gyakorlatilag a családba egy zongora is, mert egyszer csak a szülei megjelentek, hogy azért legyen nekem is egy zongora.
De a mamádnak most is a szeme fénye vagy, tehát akkor átiteket élőben lekopogjuk, hogy
igen.
Az megható, tehát a ti viszonyotok az egészen megható. Tehát valószínűleg ez a támogató szülői szeretet, ez igen. Azért nyomokban a mai napig.
De ezt azt hiszem így meg is, tehát valószínűleg azért, mert ilyen közegből jöttem én is, tehát ezt én megpróbálom a saját gyerekeimnek is gyanít továbbadni.
És lett egy ilyen nejed is, aki
és hát van egy csodálatos háttér, ugye, aki az egészet, tehát mindig mondják, hogy ki van sikeres férfi mögött, hát a nő is nálunk, ez teljes mértékben igaz is.
Igen, aki nem tudom, hány éve vagytok együtt, de most is olyan csodálattal tudna rád nézni, mintha épp ma ismerne meg. Ez fantasztikus egyébként.
Na, hazamegyek, megnézem ezt a nézést, akkor most még egyszer.
Meg a járását.
Meg a járását is megnézem.
Úgy, de rossz volt ez. Jó, akkor most lépjünk ezen túl. Na, itt van 18-es Árpi leérettségizett, és utána mi történt veled?
Hát utána, ugye, ha most hát nagyon sorrendben akarom, akkor tényleg nem eszelik az egy óra, csak mondom
majd
neked.
Majd én úgy léptetgetlek. Csak az eleje szerintem mindig nagyon fontos, hogy hol van a megfogalmazása pillanat.
Tehát lényeg az, hogy abból a közegből, hogy bennem volt valószínűleg már 3-4 éves koromban is, hogy én valami vendéglátóval kapcsolatban fog foglalkozni, én megcíloztam azt, hogy 1976-ba nyitott a Hilton. És a Hiltonba vették fel az embereket.
A várban.
A várban. Az volt az első vagy a második igazán kimagasztott szálloda, és oda kellett már nyelvtudás, tehát francia, ez meg az meg. És nekem elég jó alapjaim voltak.
Honnan már csak azért franciául?
Is, hát, hogy más nem mondjak, 17 éves koromban a szüleim kiküldtek egy hónapra Franciaországba egy intenzív francia nyelvtanfolyamra. Tehát egyszer a, és előtte is
de
persze,
abban a világban felmérni, hogy a nyelvtudásra szüksége lesz a gyereknek, az eleve egy haladó gondolkodás igen, volt, mert igen, akkor ez nem igen. volt divat.
Igen, és én annyira imádtam a franciát, hogy volt a Szabad Egyetem, nem tudom, mi volt a neve, majd eszembe jut, a Szabad Egyetemen én az összes 8 vagy 12 kurzust végigjártam franciába, és utána kerültem ki Párizsba a nyelvtanfolyamra az egy hónapra. Na most lényeg az, hogy akkor már ment a francia, ment egy kicsit az angol, némethez semmi közöm nem volt, viszont felvételinél sorra ültek az emberek, és mondtak, hogy akkor milyen nyelv, ez meg ez, és mit szeretne lenni. Hát én akkor felszolgálót, azt, hogy a suliba tanultunk szakácságot, felszolgálót, üzletvezetést, és mindent tanultunk, de Nyitó Hiltonban 1976. december 30-én az alapgártában benne voltam. És én ott dolgoztam 1984-ig, tehát nem voltam egy ilyen kis rohangáló minden irányba, de időközben egyszer elvitte a katonának, amely csak azért is érdekes volt, mert ugyancsak ennek a nyelvtanásnak köszönhetően, amikor a házba jöttek mindig ellenőrizni, hogy ki hova kerüljön és hogy mi a háttér, akkor mindig mondta a házmesterném, hogy Árpikán megint voltak itt ilyen furcsa emberek, és azt kérdezték, hogy mikor járok haza, mikor jár haza, és azt mondtam, hogy az aranyos fiú. És akkor eznek következtében engem sajnos nem katonának vittek, hanem határőrnek. És lekerültem Sopronban, egy ideig a sopronkődai börtönt is őriztük, meg a határszakaszt is őriztük, viszont...
Az egy kicsit más világ
kicsit
volt.
Más volt, tehát egy ilyen 2-3 hónapig én nagyon komolyan benne voltam abban, amiben mondják, hogy a katonaság, na ezt nem szabad végigélni, de én azt is imádtam, hogy valamilyen szinten sportoló voltam, tehát én imádtam azt, hogyha kúszni kell a hóba, meg át kell ugrani nem tudom hány akadályt, és ezt mindig úgy vettem, hogy egy ilyen sport.
Ez olyan érdekes, mert az egyik legelegánsabb ember vagy, akit ismerek, és nem tudlak elképzelni, hogy csúszol, mászol, kúszol.
Pedig imádtam, én azt is imádtam. Még én ma azt mondom, hogy a fiataloknak mindenkit elvinnék legalább egy fél évre, hogy legalább azt tanulják meg, hogy az milyen.
Tehát volt a férjem benne, annyit ér, aki az egyik legjobb barátod, hogy balla honvéd, és egy csomó röhögő fej, nem tudom, ez biztos jelent valami, hát de ezt nem szabad csinálnom, hát ezeket a belterjét.
Igen, most az abban, hogy erről tudnék meg egy fél órát mesélni, mert ő pontosan tudja, hogy a mi kis szakaszunkban volt 7 ember, és a balla volt, aki a legmagasabb volt, és ha ő nem lett volna, akkor azt a 3 hónapot se éljük túl, mert ő olyan volt, mint fej. Tehát ő rajta 5 percenként röhögtünk, és 5 percenként futkosorra küldtünk.
Igen. Azóta, ha meglátod, elkezdődött.
Tehát csak egy poén még ebbe a katonáságban gyorsan megpróbálom beletenni, hogy tényleg ez egy olyan, ami szerintem ma már pláne nem, de akkor senki nem érhetett túl szinte, hogy élhette meg azt, amit most elmesélek neked. Felvezényeltek engem az Adiligeti laktanyába, ahol ugyancsak volt egy ilyen vizit. Leültek pár emberek, és mondták, hogy hát te honnan jöttél? Mondtam, hát én mondom, Hilton szálló, nyelvismeret, nagyon jó. És akkor holnap reggel akkor fel kéne menni a Vérhalom térre, ott van ott egy fogadás. Vérhalom tér engem innen. Felmentem, bemegyek a Vérhalom téren, a bizonyos kis palota volt, és ott a kezemben nyomnak 3 öltönyt, és mondták, hogy gyorsan öltöz át, mert kezdődik a rendezvény, és mivel a katonásat ide rendeltek, te itt leszel állandóan. Hát levezényelték az egész fogadást, visszamentem még délután, de nagy merészen abba az öltönybe, mint amiben ott voltam. Visszérek a laktanyába, és jön velem szemben ez a parancsnok, aki rám néz, és mondja, Lászlókám, maga reggeltől megnősült? Hát mondom, nem, és elmondtam neki a történetet, hogy hova kerültem, és akkor azt mondta, hogy jó, hát azt mondja, ha ezeket kell hordani, ezeket a ruhákat, akkor adjak le mindent, és akkor ezt fogunk hordani a következő hátralévő 13 hónapomba. És ami legszebb az egészben, hogy akkor derült ki, hogy engem a Magyarországra érkező államfők mellé osztottak be személyi pincérnek.
Tehát, azért, mert tudtál franciául,
hát
meg
igen,
angolul.
Szóval jó volt az a háttér, amitől engem pont akkor oda tettek, és ami nagyon nagy számú, olyan embereket láttam, akik már nem is élnek egyébként, tehát a Kadhafitől kezdve a mondjuk a kuvaiti emire úgy hitták, hogy Jaber al-Ahmed al-Jaber al-Shabak, meg kell tanulni a nevét. Tehát olyan embereket szolgáltam ki 12 hónapon keresztül, aki ezen plusz közelebb menni is egy méterre.
Nem féltél, hogy leöntöd véletlenül?
Nem, de például lennél a kuvaiti emírnél, az egy olyan érdekes sztori volt, hogy hosszú asztal, középen ül fehér burnuszba, mellett egy nagyon elegáns fekete ruhába egy emberke, és így hallom, hogy odaszól az emír, kérdezte, hogy vacsoráról. De franciára beszéltek. Én meg meghallottam, és így válaszoltam a túloldalról. Az emír így rám néz, és megint szól a mellette levelek. Lemegy a vacsora, végén odajön hozzám a fekete öltöny, és mint kiderült, hogy a titkára volt, azt mondta, emír, köszönjük a vacsorát, nagyon jó volt, de én kérem, hogy a jövőben, a következő 2 napban velem beszélgessen, és ne az emírrel. mert ilyen háromszög beszélgetés nem létezik, csak úgy, hogyha én neki, és a keresztben.
Tehát akkor protokollt is sokat tanultál.
Én protokollt is
tanultam. Én most felsorolom, hogy mi mindent kell érintenünk, csak azért, hogy legyen egy ilyen választék, mint az étlap nálatok. Tehát, hogy meg kell beszélnünk azt, hogy az a Hilton után, ami azért egy ilyen álommunka volt abban az időben, hogy lesz az, hogy te onnan fölállsz, és elkezded megalapítani az első magyarországi fagylaltozót, ugye?
Igen.
Ez az első lépés. Utána kell beszélnünk arról, hogy a fagylaltozó után mi jött, aztán, hogy jött a Happy Box, mint ajándékbolt hálózat, amikor 250 embert irányítottál, ami azért nem semmi. Hogy lehetett ezt kibírni, úgyhogy közben a Városligeti tavat úgy megnézted magadnak, hogy ide jó lenne egy étterem, majd kettő. Hogy jött az, hogy a vízvonzalom, akkor jön a Duna, megnyit a Kolumbusz hajó piánóbárként, nem sikerül, újra nyitod azonos néven pubként, de aztán jön egy nagyobb vas, a Spoon, amit te magad építesz egy uszályból, mindenképpen a flexibilis csöveket a víz alatt meg kell említeni, mert azt a történetet szeretem, hogy hogy lehet beszélni. Ezután jön még a majdnem szálloda a Clark Ádám téren, és aztán az úszószálloda majdnem a Dunán. Tehát, hogy egy csomó minden van,
igen.
És még a Váci utcát kihagytam, az olasz éttermet, és előtte az ázsiai fúziót. Na, hát erről hát mind beszélnünk kell.
Krisztán, te nagyon fel vagy készülve.
Én felkészülök.
Nem is tudtam volna, hogy hirtelen elmondani az egészet, de akkor egy kicsit begyorsítok, hogy akkor témában legalább, hogy odaig eljussunk. Tehát 84-ben ültünk a Hiltonnak a személyzeti étkezdében, és mindenki így dobálozott, hogy mit akar csinálni. Egyik azt mondta, hogy majd ő legszívesebben nyitne egy, mit tudom, egy hurkasütődét, mindenki elmondta az ötleteit, és akkor kérdezték így felém, és te mit csinálnál? Én mondom, hogy nyitnék egy fagylaltozót a Városligetbe. És mindenki rám nézett.
De hogy jutott ez eszedbe? Tehát oké, ezt mondtad, miért? De hogy?
Hát, tudod,
nem is volt fagylaltozó, hát akkor a cukrászdában volt a fagyipult nyáron.
Igen, csak
télen meg nem.
És nem fagyipult volt, hanem ráadásul ez a mérenyúlós volt.
Tudod, az a kör alakú tégelyek.
A tégelyesek voltak, igen. És mivel én ugye előtte Németországban dolgoztam, és ott már voltak ilyen pultok, aminek nagyon tetszett, hogy látszik a fagylalt.
Ah.
És egy ilyen, mint amikor leesik az tantusz, aki mindenki tudja, mi a tantusz, ez ugyanaz volt, amikor megkérdezte.
Ezt a telefonálásra használták az ősidőkben, amikor igen. Az utcán valakit fel akart hívni valaki, és nem volt mobiltelefon.
Így van, pontosan.
A szerkesztő üzenetét ott hallották, igen, tovább.
Én ott ültem, megkérdeztek, hogy én mit csinálnék, és így vagy beugrott, hogy az milyen szép dolog, és a Ligetbe akkoriban, tehát most 1985-86-ról beszélünk, 85-ben mi voltunk a Virám kis barak. A Városligetben...
Ja, hogy mindenki ide jár, NDK-ból, Csehszlovákia.
És mondhatnám, az aranyfogó oroszoktól kezdve a lengyelek, az NDK-sok, mindenki ide jár, de mi voltunk az, ahol mindent lehetett kapni, és őket meg nem engedtek sehova máshova. Még minket se, de legalább mi
meg mentünk Jugoszláviába Adidast venni, ez volt
így
az.
Van. Aha. És akkor minden esetre, most nem akarom mesélni, mert ez egy nagyon hosszú történet, hogy a Városligetnek a akkor 150 vagy most 200 éves Nádor hídnek a tetejére álmodtam meg egy korabeli pavilont, amelynek a pavilonnak az eredeti mását
de megtaláltam. De kérlek, azt mondd el, hogy bocsáss meg, hogy jutottál be a múzeumba, azt mondd el, hogy a Hilton ja. Pecsétjét el...
Hát nem, az nem.
Na,
az
úgy volt, hogy úgy csináltál magadnak engedélyt.
Mert először is meg akartam tudni, hogy valóban a Városligetben milyen pavilonok voltak a századfordulón.
Ami fantasztikusan nézett.
Igen, és gyakorlatilag nem volt semmi felelhető anyag, csak tudtam, hogy valamelyik múzeumban, vagy a Kiszteli Múzeumnak a fotóarchívumában, vagy pedig a Munkás Mozgalmi Múzeum fönn a várba, mert volt ilyen is. És akkor a Munkás Mozgalmi Múzeum oda mentem, tudtam, hogy Elsemetten van ez a fotóarchívum, és mondja a portás, hogy hova megyek. Hát mondom, szeretnék a fotó, azt mondom, hogy csak kutatási engedélye lehet. Hát van magának, és gondolkodom, mondom, van, csak mindjárt hozom. Visszasétáltam a Hiltonba, Erika írógépen leírtam, hogy XY cég megbízza László Árpádot ezzel és ezzel a kutatási céllal, de hogy legyen, hogy hivatalos legyen a történet, egy ilyen húsos pecsétet irányítottam, és így elmaszatoltam, majd tettem ki 3X-et, hogy doktor is látszódjon. És akkor visszamentem, és mondom a mondja azt,
hogy itt az engedély.
Itt az engedély. Hát van magának engedélye. És akkor így bementem, és nagyon-nagyon sok voltak. Egy hétig ültem bent. De olyan képeken, Klösz Györgynek az ezüst üvegre fotózott képei voltak kesztyűbe a kezembe, és arról csináltam skicceket.
Ja, hogy lerajzoltad, mert se fénymásoló, se digitális
fénykép. Hát akkor volt még, egyik sem volt, viszont hál' Istennek meg rajzolni mindig jól tudtam, ez az a hobbim, tehát esténként hazamentem, akkor még mindig rajzoltam. És akkor ebből született egy olyan terv, amiben bementem az akkori tanácsházába, És a tanácsházában elmondtam az illetékes úriembernek, akkor még elvtársnak, hogy én szeretnék ott egy ilyen pavilont. És mondta, hogy hát ezt nem fogom engedélyezni magának, mert már 15 éve nem engedtek semmit ott a Városligetben. Csináljon, amit odaírtam elé, csinálnék ilyen tricikliket. A triciklit azt engedélyezi. Na mondom, a triciklit engedélyez, akkor én hogy fog tudni fagyit csinálni? De mindegy szót követ, és mondom, de hol akarja egyáltalán? Na mondom, a Nádor hídon. Milyen hídon? Nincs semmi hídon. De mondom, ott van egy ilyen romokban álló híd.
Ja, mert nem megy alatt a víz.
Mert nem megy alatt a víz. De ez egy fél híd volt, ugyanis ez volt régebben a tónak a végén a túlfolyó. Tehát onnan ment be a tónak a vize, átfolyott az állatkertbe. És amikor 1970-72-ben a tavat ketté vágták a millenniumi híd miatt, igen, a millenniumi föld alatti miatt, akkor ez a híd értéktelené vált, okafagyott, és ilyen buldozer így szépen bedöntött az egészet, a 150 éves Nádor
híd. És megmaradt ez a kis része?
Igen, és akkor azt mondtam neki, de mondom, ezt a hidat ilyen saját költségemmel újra faragtatom, teszek rá kandelábert, és a többi, és ez, és annyira tetszett neki, hogy nézze, de ha megkapja hozzá azt a rengeteg engedélyt, mert 40, körülbelül 40-50 engedély kell hozzá, ha ide fogja nekem hozni, én magának kiadom az engedélyt.
Nem tudta, kivel kezdett,
mert én egy év alatt megszereztem összes engedélyt, innen már nem is tezem, mert nem fogunk a többire időt.
Igen, ezért időn. Mondtam el neked igen, a menüt.
Tehát igen, az a lényeg, hogy 1986, és hogy akkor stílusosak legyünk, május 1-én, amikor annyi ember volt a ligetben, hogy elsötétült az ég alja, na akkor kinyitottam, az én drága Kende Peti, a Kende Gábor testvérével, a Kende Petivel oda jött segíteni, és megnyitottuk a fagyizót. És az ment 10-20, nem tudom hány éven keresztül, mert mai napig is az enyém, csak közben az idő szavára hallgatta, az ott egy nagyon kis hamburgerezőt belőle.
Csomó ember mondja, hogy hát, mert a lizsében milyen volt annó a fagylalt.
Elmondanám, de nem mesélem el, mert az egy hosszabb történet, hogy miért lett annak vége. Mindegy, fagyikorszak annyiba volt jó, hogy én előremutatónak csináltam egy fagyizót, és a következő két évben 300 fagyizó nyílt Budapesten, amiből a következő két évben még 150 be is zárt.
Tehát de nagyon sok ilyen történeted van, hogy csinálsz valamit, és akkor most át is evezek, hogy ilyen stílusos legyek, a Happy Boxot sem fogom elfelejteni, de hogy átevezek a Kolumbuszra.
Már menjünk a Kolumbuszra?
Nem, mi jön most? Hát nem a Robinson nem.
Igen, a Robinson jön, mert ugye 86-ban nyitottam, és 88-ban már annyira magától ment a fagyizó, hogy már igazából nem volt szükség, viszont telente meg zárva volt, mert tényleg kifagyizik.
És gondoltad, hogy itt a szomszédban
nem, és akkor ránéztem a túlmederre, amely egy kiszáradt teknő volt, 4 éve nem volt benne víz, fociztak a srácok benne, bele voltak dobálva a padok, és akkor mondom, milyen szép lenne az egész tómeder.
De ez tényleg lenne, így jött, hogy ott álltál az üres tómederbe, és azt mondtad, hogy itt
igen, mondom, lenne romantikus benne víz, vacsora. Lenne benne egy kis sziget, a sziget mellett egy szökőkút, és a szigeten meg egy csupa üveg étterem. És ott néztem magam, mondom, hogy ezt én most végigmondtam, még valaki fogja találni. Tehát mit csináltam? Újabb rajz, bementem a tanácsházba.
Hát hiszen ott már barátok is vártak.
Mondta, az illető mondta, na, kis fagyisunk, már megint mit talált ki. Mondom, ne haragudjon, ül. Azt mondja, igen, megmutattam neki, hogy mit szeretnék a tóba. Azt mondta, maga nem normális. Azt mondom, nem tetszik az ötlet. Azt mondja, hogy nagyon jó, de ez nem fog engedélyezni soha az életbe. Mondom, mit csinál, mi legyen az? Mondom, hogy én meghozom az összes engedélyt, és akkor kiadja nekem. Azt mondja, tudja mit? Azt mondja, ha ezeket idehozza nekem, akkor én kiadom az engedélyt. És 88 végére megszereztem az összes építési engedélyt. És
mondjuk az egész műsor megyek... sorozatot érdemel, hogy ezeket hogy szerezted, hogy
hát, vitted. Hát csak egy mondat hozzá, hogy a Városliget közepén, ahol nincs infrastruktúra, és a tó alatt kell átjönni, hogy oda vidd az elektronos áramot, a csatornát.
Ebbe bele se gondol az ember.
A telefont. Nem. Tehát az a telefont, amire annó 10 éveket vártunk, azt én megszereztem 4,5 hónap alatt, úgyhogy én az állat, tehát én onnan a szélétől 800 métert kiástam egy nagy gödröt, és a jégpálya alól hoztam el azt a kábelt, aminek a végére végül kaptam 5 vonalat.
Ez mennyire fura, 89. Nem ma, amikor tényleg hát felhívjuk a világ másik végét a kezünkből.
Nem is érti senki.
És ehhez akarok csatlakozni, hogy hát a Robinson eredetie is most már a ráépítés egy, úgy néz ki, hogy bárhol lehetne a világon, de ha bárki elmegy bármilyen entitásodba, teljesen mindegy ez a Robinson, a burger külső bevonata, de a régen a Spoonra, vagy akkor, tehát teljesen mindegy, minden úgy néz ki, mondjuk én a Váci utcában volt a Fusion, ugye, ami indiai,
indiai, kínai.
Tehát annak az enteriőrje, az valami úgy nézett ki, hogy mindenki elkezdett ázsiai minimált csinálni otthon is. Tehát, hogy, de akkor nem az az internetkor volt, hogy beütöttem a Google-be, hogy nem tudom. Igen. Tehát, hogy neked honnan van ehhez inspiráció? Hát
egyébként nagyon érdekes, hogy mondtál, mert most nem azért, hogy ezt én ki tudtam találni, mert egyébként, hála jó Istennek, nagyon jó a belső 3D-s látásom. Tehát nekem most is barátaim közül sok van, aki azt mondja, hogy itt egy üres doboz, mit álmodná bele, és én meg tudom mondani neki, hogy mondjuk ott legyen két kép ezzel a világítással, ezzel a magassággal kisbe. Tehát ezt én látom. De igazad van, mert akkoriban nem volt internet. Tehát én akkoriban mindent magamtól találtam ki. Sőt, tehát... nem csak, hogy magamtól találtam ki, hanem még az ételek is olyanok voltak, hogy ha azt akartam megmutatni a séfemnek, hogy hogy néz ki egy tálalás, akkor beültettem a magam ellen repülőgépbe, és elrepültünk Hongkongba, vagy elrepültünk New Yorkba, vittem magammal a világba, mert én már láttam.
Aki biztos még mindig melletted van lojális, igen, és tudja, hogy mindent neked köszönhet, ugye?
Mondjuk azt, igen.
Jó. Erről is fogunk beszélni egyébként, hogy csalódások, mert erről fontos szerintem egy műsorban. De oké, de van olyan falfelület valamelyik helyeden, ahol kókusz dió, vagy hogy hívják azt, mi az kókusz dió, amiből jön a... Na, annak a kis csücske.
Hát a kocsány részéből de levágottam egy 5-5 centis kockát, és azt mondtam, hogy ebből csinálnak, mit tudom én, 1500 vagy 5000 darabot, mert én ezt szeretném falmintának használni.
Na, de ez honnan jön? Tehát, hogy ezekre vagyok kíváncsi, hogy minden egyben van, bárhol vagyunk, amit te kreálsz, minden illik mindenhez. Mindennek van egy ilyen otthon feelingje. De az, hogy kókuszdió kocsány, vagyis hogy csücsök, igen, igen, legyen a falburkolat, olyat még nem láttam. Tehát, hogy ez honnan jön?
Hát ha tudnék erre válaszolni, akkor nagyon jönni. Arra tudok válaszolni, amit az előbb mondta egy mondattal, és pont a Robinsonba beült egyszer egy vendégem, megállt ott bent, körülnézett, azt mondta, uram, tudja mit? Ha idehozna egy ágyat, és azt mondta, hogy itt kell lakjak, én elfogadom. Tehát annyira úgy érezte magát, otthonban, hogy ő hazaérkezett. És én meg úgy látom a dolgokat, amit kitalálok először. Megálmodok valamit, kitalálom, például elmegyünk nyaralni, és egy nyaralás közben, amikor hanyat fekszem, és nézem az eget, hogy barnuljok, becsukom a szemet, és elkezdek dolgozni. És úgy dolgozom, hogy saját magamban látom a falakat sorba. És akkor, hogy honnan jut eszembe nekem az, hogy egy 5x50 is kockát össze lehet rakni egész falnak, és az majd jól is fog kinézni, hiszen te láttad.
Igen.
Meg hogy lehet mondjuk a Fusion étterembe egy hosszú, egy 10 méter hosszú falat megcsinálni az utolsó vacsoránt, úgy, hogy
ázsiai szereplőkkel,
amire mi fotóztuk be az egészet, és gyakorlatilag az eredeti festmény alapján csak újra gondolva ázsiai stílusban megcsináltuk, ami egyébként nyert is valami pályázatot külföldön, akik kinyomtatták, elvitték oda, mint egy óriás. Hát 10 méterszer, 2 méter magas volt a
meg
kép.
Meg is szakadt a szívem, amikor Toszkán költözött a helyére.
Hát igen, igen, mindjárt, igen. De hát az egy, és akkor a másik oldalon meg ugyanez fekete, tiszta üvegből, kínai betűk voltak belemarva, de mivel a kínai betűket nem tudták nyomtatni, ezért a kínai nagykövetségről kellett kérni olyan embert, akinek olyan nyomtatója van, hogy a kínai betűket ki tudja nyomtatni, amit belegravíroztak az üvegbe. Tehát nagyon, én úgy szeretek, mondjuk azt nagyképpen alkotni, hogy én a legrészletek, milliméterre megtervezek mindent.
Tehát de nem ismersz lehetetlen, azt kimondhatjuk, nem? Tehát, hogyha telefonvonal kell lukatás adsz, hogyha kínaiul kell írni, akkor elmész a nagykövetségre. Tehát, hogy valahol egyszer azt nyilatkoztat, hogy anyukád arra tanított pici korod óta, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen, és ez átitatja az egész életedet.
Ez így van. Én ezt mai napig tartom, hogy olyan nincs, hogy egyszer csak leült, és azt mondod, hogy hát ez túl nehéz. Én nem hiszek abban, hogy valami túl nehéz. Tehetetlen emberek vannak, én nem szeretnék az lenni. Tehát én még mindig érzem magamban azt az aktivitást, hogy most kicsit persze más a világ, és kénytelen vagyok otthon ülni és nézni a várost az erkélyről.
Mi lesz ebből 5-10 év múlva, amit most kitaláltál itt termékenyen?
Sok minden van, sok minden várna még rá, meg vár rám, és az előző életem, amit idáig éltem, az minden olyan nem volt, hogy üres járat volt. Tehát ha valamit befejeztem, akkor nem eladtam, hanem üzemeltettem. Tehát ezért volt az, hogy például egymással rakodott 3-4-5 étterem, amit megcsináltam, és alatta millió dolgozó. Persze nehogy azt gondolja valaki, hogy ez nem egy one-man show. Tehát amit én kitalálok, odáig one-man show, de mindenhova kell egy olyan vezető, aki az én általam elképzelni dolgokat meg tudja valósítani. És ebbe a legjobb példám volt a Robinson, ahol egy olyan ember volt mellettem 10 évig, hogy én becsukott szemmel tudtam egyáltalán hazamenni, mert tudtam, hogy az úgy fog történni, hogy én azt kitaláltam. Tehát így csinálta tovább. És ugyanez volt egyébként, ha most visszatérünk arra, amit az elején mondtál, hogy kerül az egész vendéglátásba egy teljesen más iparág, kereskedelem, hogy 1990-ben csak egy dolgot vettem észre, hogy Magyarországon nincsen ajándékkultúra.
De oké, hogy vetted észre, hogy nincs ajándék?
Nem mondom. A Skálára háza mentem el, és kellett venni ajándékot, és akkor megvettem egy cipőt, vagy egy zoknit, teljesen mindegy, vagy amit éppen vennem kell, és akkor kezembe nyomták a skálászatyút, és beletették, és mentek itt az ajándék. És akkor, hogy ezt be kéne csomagoltatni, én mondjuk csomagolni nem tudok, tehát akkor miért nincs egy olyan hely, ahol csomagoltatni lehet? Ez, ha már ez is egy ilyen vicces, hogy hát rengeteg helyen lehet csomagoltatni, virágboltokba és a többi. De 1990-ben se termék nem volt, hogy meg tudta volna venni igazából, mint ajándékot, és nem volt hozzá doboz és csomagolóanyag, meg masni, amivel körbe lehet kötni. És akkor ezen gondolkodtam egy ideig, hogy ha ez nincsen, akkor ez egy hiány. Tehát ez a hiánygazdaság egy olyan része, amit senki nem próbált meg eddig kiaknázni.
Hát ebből lett, bocsánat, hogy belétszorok, a Happy Box, aminek a történetét a hírek után fogjuk folytatni. Mi az Instagramon, a KHK alsóvonal a TMC oldalon addig is folytatjuk a beszélgetést, a hallgatókat pedig várjuk vissza itt a 95.8 Sláger FM hullámhosszán László Árpáddal hamarosan.
És most hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Nos, hát itt vissza is tértünk, a 95.8 Sláger FM vendégem László Árpád, és éppen ott tartunk, amíg a híreket hallgatták a hallgatók, mi arról beszélgettünk, hogy megnyílik a Robinson után a Columbus hajó, ami egy piánóbár a Dunán, süppedő szőnyeg, zongora, hatalmas tömeggel létrehozott megnyitó, mindenki veregeti Árpi vállát, hogy na most valami olyat csinált, hogy az aztán tényleg utolérhetetlen, és két hónap alatt itt tartottunk, mielőtt jöttünk vissza, hogy két hónap alatt eljutottatok oda, hogy
a forgalom a 10%-ára esett, tehát már minősíthetetlenül alacsony volt. Amikor mondtam a srácoknak, hogy gyerekek, ezzel a forgalommal mi meg fogunk halni perceken belül, tehát holnap reggel leltár, bezárunk, és tudjátok, mit fogunk csinálni helyette? De ez így, hogy mondom, ez így most össze. Nyitok helyet egy angol pubot, és mindenki nézett rám, hogy angol pubot.
Tudtú megbolondult.
Igen, angol pub, de miért pont angol pub? Mondtam, hogy ha pubok működnek 500 éve, akkor itt is lehet csinálni egy jó hangulatú pubot.
De, oké, miért nem? Nem tudom. Tehát, hogy...
Miért nem mást? Hát, mivel akkoriban már... Nem, akkoriban... Tehát meg mindig valahonnan érkezik valamilyen impulzus, tehát azért én annó, a másik nagyon nagy barátommal, a Bajka Zsoltal, ugye mi állandóan a Happy Box miatt kiárkáltunk Angliába. És azért mi volt
ő a vezette szokás? A Happy Boxot.
Igen, ő volt a vezetője a Happy Boxnak, és ott mindig bárpultnál felültünk, kértünk egy jó kis angol sört, meg egy viszkit mellé, és mindig azt hiszük, hogy hát ez mindig tele van. Akárhányszor voltunk, és bármelyik része mentünk. És ez úgy, de ez csak akkor ez volt, hogy milyen fantasztikus dolog. És amikor erre a témára kerültünk, hogy mi legyen ezzel a piánóbárral, mondhattam volna mást is, hogy csinálunk egy angol pubot.
Na ez benned egyébként az egészen különleges, hogy amikor valami nem megy, tehát úgy mondjuk kudarcot szenvedsz, mert hogy hát ez, akkor te nem...
Nem menekültem el, az biztos.
Igen, nem, te nem elmenekülsz, és nem sajnálod magad, hanem azt mondod, hogy akkor csináljuk meg máshogy.
Tehát, na most akkor mondom neked az egésznek, amit neked elmeséltem már annó, nem tudom mikor, hogy a Kiszteli Múzeumban volt egy Versace bemutató, és nagyon elegánsan meg kellett jelenni.
Hát ott aztán biztos ott volt mindenki
ott volt, és akkor, de akkor voltunk olyan három napja nyitva, már mint pub, mint angol pub, Columbus pub. És erre oda hozzám valaki, azt hallom, nyitott egy ilyen angol pubot, vagy mit mondom, milyen jól értesült, mondom, most nyitottuk. Mondom, igen, lemegyünk este, lennénk hatan. Mondom, jó, gyertek.
Hurrá, működik az ötlet.
Végre van hat ember. Közben barátaim mondták, hogy te menjünk, nézzünk a pubot, mert jó, menjünk le. Na most akkor még olyan telefonok voltak, az Ericssonok voltak, hogy én kimentem a kocsiba.
Ja, ami egy ilyen radiátorra rohangáltatok.
Felemeltem, és tárcsáztam, hogy majd legalább valami asztalt toljanak össze, egy hatos asztalt, és akkor nagy nehezen fölveszi valaki, és azt mondja, hogy mondom neki, sziasztok, Árpi vagyok, egy hatfős asztal, közben szó, tele vagyunk, és leteszi. Nézem a számot, mondom. Mondom, hogy félretárcsáztam, újra hívom, mert nem veszik fel.
De ilyenkor nem sértőzök, hogy basszus, hát én vagyok a tulaj, rám teszi a telefon.
Nem, mert annyira meg voltam lepődve attól, hogy mondom, most vagy jó számot hívtam, vagy valóban rossz számot hívtam, mert másodszor nem vettem már fel. Visszamegyek, mondom, mi van asztalon, mondom, nem tudom, valami csaj fölvetted, azt mondod, hogy tele vannak, de tudtad, hogy félrement a hívás, hogy lennénk tele. De mindig vége a fogadásnak, lemegyünk, és rengeteg autó állt a rakparton, és 11 óra voltam, 12. Nézem a távolról a hajót, és azt láttam, rengeteg ember áll a hidon. Mondom, úristen, mondom, tűzoltók, süllyedünk.
Arra nem gondoltál, hogy vendégek vannak?
Nem is tudtam elképzelni, hát három napig voltunk nyitva. Odaérek nagyon elegánsan, áttöröm magam az embereken, lemegyek a bárpultig, négyen a bárpult mögött csapolnak, meg ezer ember, mondom, mi történt? Azt mondja, nem tudom, 8-kor elindult, és azóta így ennyi ember van körülöttünk. És képzeld el, ez ment utána 5 éven keresztül.
Hát az
és azt magyaráz meg nekem, hogy akkor ez mitől, vagy mitől nem, de az a lényeg, hogy telibe találtam ezzel a pubbal. Egy fantasztikus bevétel produkáló, nagyon-nagyon jó üzlet alakult. Mai napig találkozom azokkal a dolgozókkal, akikkel 94-ben nyitottunk, és úgy beszélnek róla, mint az aranykorról, hogy ennél jobb üzletet, ennyi pénzt soha nem kerestek, és mindenkinek ilyen boldogság van az arcán.
Nem csak erről beszélnek így veled kapcsolatban, amikor tegnap este kiraktam, hogy te leszel a vendégem, 5 vagy 6 rám írtak, ismeretlenek, hogy igen, ennek az embernek köszönhetem a karrierem, őtőle tanultam a vendéglátás alapjait, nála dolgoztam a Happy Boxban, mint eladó. Tehát, hogy igen, nagyon sokan kötnek hozzád nagyon pályakezdést, ami szerintem egy nagyon jó dolog.
Hát nekem jó érzés, ha ilyeneket írnak.
Hát nagyjából ugyanilyen váltást csináltál ugye a Váci utcában is, amikor a Fusion, a 2008-as mi ez válság után.
De tudod, hogy előtte volt a Spoon, tehát amikor már a Columbus felépült, és már működött, akkor 2001-ben jött az ötlet, hogy mondom, hát emeljünk a téten, most csináljunk ugyanezen a elven egy nagyon elegáns éttermet, egy gyönyörű szép
egy éttermet. Hatalmas.
Egy hatalmas éttermet, teteje, alja, felső terasz, és a többi, és akkor...
Hát az még most is ott van, csak már nem a tiéd, tehát nem, meg lehet nézni.
Ugye eladtam 2010-ben körülbelül, akkor adtam, 11-ben adtam el, és akkor az volt, hogy ugyanígy végig megterveztem az összes szintjét, hogy nézzen ki. Hát gondolom, hogy elmentem Dunajvárosba, és Dunajvárosba...
Ma ez úgy megy, Google. Uszály hajóvásárlás. Akkor hogy ment?
Hát megkérdeztem egy hajóst, hogy hol lehet venni egy uszályt.
Oda mentél a Dunán egy ilyen csikos pólóshoz, hogy jó napot kívánok,
igen,
vennék egy hajót.
Igen, majdnem így, és nézettem, azt mondja, hát ilyen kiszuperált hajók, azt mondja, hogy tud egyet, azt mondja, ott van Dunajvárosban, 10 éve áll a part mellett, tele van acéllal. Képzelj el, egy 75 méter hosszú valamit, ami tiszta rozsda, és ott van a parton. És megnéztem. Hát mondom, nem egy szép darab, mondom, ezzel mit
ehhez
csinálni.
Ehhez milyen fantázia kell, hogy te ebbe belelásd.
Ezt képzeld, de onnan elvontattam, és ezt az újpesti öbölbe kiemeltem, és lett belőle egy mínuszszint, egy ezer éjszaka bár, a közepén 2 étterem, egy lounge meg egy kaférész, és a tetején pedig egy igazi nagy 250 személyes lounge terasz. És közötte egy lift. És egy liftessel Magyarországon megbeszélni, hogy én szeretnék egy hajóra liftet, amit életükben nem építettem még Magyarországon, akkor néztek rám, hogy hát még liftet csináltunk már, de és ők is meg kell kérdezni, hogy hajóra hogyan kell liftet csinálni. De mindegy, a lényeg a történetnek, hogy megnyitott a Spoon.
Majd megszaporodtak az étteremhajók a Dunán.
Majd megszaporodtak az étteremhajók, de az is érdekes volt, hogy mennyire előítéletesek a Budapesten élő emberek a Dunával kapcsolatban, mert az első 3 hónapban 90%-osan a Magyarországon élő külföldiek voltak a vendégeim, akik nem voltak megmérgezve azzal, hogy csak
a
Kossuth meg a Mirmur járkált ott a Dunán, és ők lehozták elhozták a partnereiket, és egy pillanat alatt elindult ez, hogy hú, nézd meg azt, hát belülről az borzasztó jól néz ki, hát az font.
Hát, és akkor hát a szájhagyománynál nincs jobb marketing.
Ennek csak egy érdekesség, hogy olyan dolgot éltem ki magamból akkor, ami nem is gondoltam, hogy egyébként erre képes is lehetnék. Csináltam egy olyan keretben egy tévét keresztbe fordítva, egymás mellé 2, amiben 2 nagyon jó barátomat megkértem, hogy csinálunk egy fekete-fehér filmet, amíg a következőképpen fog kinézni. Az egyikbe beül az egyik, egy ilyen magasított székre, mellette a másik benne egy fotelbe, aki olvassa az újságot. Ez szivarozik. Úgy néz ki, mint egy állókép. De ugyanakkor a szivarfüst így szép lassan megy. Majd egyszer csak az aki magasabban ül, beleszív a szivarba, és így átfújja a mellette levő képbe. Aki így ül, olvas az újságot, és lehet látni, hogy bejön a szivarfüst, és így csinál, így, és olvassa tovább. Majd a kép megint kimerevedik. És azt néztem sokáig, amikor így ment ez a műsor, hogy vendégek így ültek, beszélgettek, és azt mondják a másiknak, te vagy hülye vagyok, mozog az a kép. És oda nézett, azt mondja, hogy mozogna már. De az előbb esküszöm, hogy fújta a füstöt. És ezer rendelnél eljátszottak, hogy néznek. És akkor ugyanennek a mintájára azt megcsináltam, hogy volt egy gyönyörű szép üveg hosszú asztal, végül beraktam egy képet, amelyiként semmi másból nem állt, egy szék volt odatéve. És én besétáltam a képbe, és a koktélozók közé így beültem, fogtam egy koktélt, így megemeltem, megköszöntem, beleittam, és kimentem a képből. És ez annyira jó volt, tudod, egy gegnek, hogy erről is beszéltek, akkor beszéltek arról, hogy megcsináltam azt a vécét, amelyiknek
Istenem, de jó, hogy említed, azt nem szabad elfelejteni a vécét.
Mert a következő volt, hogy ugye át kellett menni az egész hajónak az országos tervtanácson. És akkor a falra kivettek a képeket, hogy néz majd ki minden oldal, és ott ül 12 nagyon jól képzett építész.
Ám de humorérzékkel kevésbé legáldott.
Hát tényleg így ültek ott, hogy akkor igen, ez egy hajó, értem. Volt olyan kérdés például, hogy miért nem kerek az ablakok rajta, és egyik okos volt, mondta, hogy nem kajüt. Nem ez volt.
Hú, de jó, hogy megválaszoltam, mert bajban lettél volna.
Igen, és erre egyik az azt mondja, ha, azt mondja, a kollega, azt mondja, hát ott már nem voltam a kollega, hanem akinek...
Értem.
Azt mondja, a kollega, itt hiányzik egy fal. Ez meg így néz rám, mondja, hát elnézést, azt mondja, hát itt van az ötlet gazda, elmondja, hogy miért nincs ott fal. És egyszer 12 ember rám nézett, felálltam, mondom, hát mert ott a piszoár előtt a föltől a plafonig üveg lenne. Dermed csönd, majd a pasik elkezdtek röhögni, és akkor ott fogunk állni a királyi várral szembe.
Pontosan? De soha nem volt benned félelem, hogy ezt kimond? Tehát, hogy ilyenkor már minden mindegy alapon veszteni valom nincs mondom?
Nem volt ilyen bennem, mert gondoltam, ez egy jó ötlet. Tehát most azt fogja mondani, hogy ne haragudjon, mit gondol maga, vagy a királyi várral szembe, vagy ott vannak pisilned emberek? Nem, hát gyakorlatilag olyan érdekesen, egyből hullámhozba érezték, hogy ez egy geg, ez egy olyan jó dolog, amely egyébként túloldalon nem lehet belátni, mert a túloldalon 150-200 méterre van a másik oldal, tehát nem az, hogy szembe állsz vele, nem beszélve, egy olyan piszoár volt előttünk, amely egy ilyen kuracélból készült, Franciaországból hozattam egy olyat, hogy csodálatos volt az is. Na mindegy, így aztán az egész bel is robbant a köztudatba a spún is, és nagyon-nagyon jól ment, hála Istennek.
Amikor el kell engedni valamit, mert átcsoportosítás van, mert kell a tőke, vagy akkor te már annyira lelkes vagy az újért, hogy már csak arra koncentrálsz, vagy azért nehéz elengedni?
Hát mondjuk pénz miatt soha nem engedtem el semmit, tehát olyan nem volt. Olyan volt, hogy belebuktam és talpra állítottam, olyan volt, tehát újabb pénzeket tettem bele, de úgy, hogy ott hagytam volna valamit, olyan soha nem volt. Tehát például ez, amikor a Fusion benne a Váci utcában a 2018-as válság miatt ugye bebukott, akkor rögtön mondták, hogy na akkor ezt itt hagyjuk abban, mert annyi sem mondtam, hogy nem gyerekek, itt olyat kell csinálni, ahol a nagyon alacsony keresetű emberek is be tudnak jönni, a külföldiek és a hátizsákosok. Csinálj, mi az, ami a világban nagyon jól működik, és mindenki szereti és ismeri, az legyen a pizza, meg a tészta. Tehát mi legyen? Legyen Cucina néven egy olasz étterem. Mondták, hát akkor csináljam azt.
Na most és egyszer csak jöttek el, lefesteni a japán utolsó vacsorán.
Tégláig vissza kellett verni mindent. Azokat a gyönyörű dolgokat, amik benn voltak, akik kellett dobálni. Viszont mikor megnyitott a Cucina, az első nap tele voltunk, kézzel. Totál teltház.
És utána, amíg nyitva volt.
És amíg nyitva volt, addig gyakorlatilag végig tele volt, igen.
Beszélhetnénk arról, hogy miért vendette a Vendetta. Beszélhetnénk arról, hogy miért múlt el a Happy Box. Viszont körülbelül 15 percünk maradt, úgyhogy nagyon kár. Tényleg, hát én mindig mondom neked, hogy amikor lehet, azonnal szólj, én kiadom életet könyvét egy ilyen bőrkötéses folytatásban, mert nagyon kevés embernek van ennyire sok és jó sztoria, ami nyilván az elhivatottságodból ered, de én tudom azt, hogy van olyan ötleted most is, ami még csak ötletfázisban van, de mi már mind belelátunk a baráti köröd, mert úgy tudod mondani, hogy már érezzük, hogy megyünk a folyosókon, nyitogatjuk az ajtókat, stb. Ez valami olyan lenyűgöző képességed, a különlegesebb még az, hogy meg is csinálod ezeket. Mi fáj, vagy mi az, amikor elgondolkodtad, vagy mi az, ami lelomboz néha?
Hát ha most a legutolsót mondanám, akkor miért le vagyok lombozva? Tehát nekem volt egy ötletem, hogy ha már Dunánál maradtunk, akkor csinálok egy harmadik hajót. Minden legyen egy harmadik, de a harmadik olyan legyen, hogy egy 42 szobás, 43 szobás gyönyörű szálloda, 24-30 méteres szobákkal, benne egy nagyon elegáns étterem, tetején egy, nem tudom másképp mondani, egy úszó kerttel. Azért úszik, mert a vizem van rajta, 900 négyzetméter, fák vannak rajta, fotelek vannak rajta. Tehát képzeld el, hogy rámész a Dunára, egy ilyen beérsz a hajóra, és a tetél ugyancsak látod az egész. Tehát olyan dolgot találtam ki, amelyre maga Budapest is büszke lehetne. De ugye ilyen hajó nem létezik.
De ilyet már csináltam, mi nem létezett, igen, szóval ezt már tudjuk, hogy
de
tudod.
De most ez kicsit még extra volt, mert először is vettem 200 tonna acéllemezt. Majd a 200 tonna acéllemezt elszállítottam Komárnóba, mert Komárnóban van egy hatalmas hajógyár. És egy év alatt felépítették a hajót teljes egészébe.
Ja, hogy ez már van.
Ez már, tehát vászszerkezetileg készen van. Egyetlen problémám van, hogy a kikötői helyet, amelyet én megkaptam egyébként, tehát a, átment az országos tervtanácson, a műemlékvédelmen, mindenhol, csak időközben a fővárosi önkormányzat magához vette az egész Dunaszakaszt, és mivel a Dunaszakaszon a rakpartnak nincs még rendezési terve, ezért azt mondták, hogy amit annó kiadtak, azt én szépen tépjem ketté.
De ilyenkor nem lehet azt mondani, hogy kérem, én annak az engedélynek a birtokában ennyi és ennyi pénzt elköltöttem már, akkor ezt így...
Nem érdekelte őket, mert az is indok lett volna, hogyha ők kiadnak egy ilyen engedélyt, és én egy épületre kapom ugyanezt meg, és közben mondjuk megszűnik az örökségvédelmi hivatal, mert erre is hivatkoztak, hogy megszűnik az örökségvédelmi, mit akarok ezzel az engedéllyel, már olyan hivatal nincsen, akkor mondhattam volna egy épületnél, tehát én ennek birtokába felépítettem.
Igen.
Csak egy hajót nem lehet a Dunán építeni. Egy hajót meg kell építeni egy hangárba, oda kell vinni, és akkor lesz belőle egy termék a végeredmény. De közben ők széttépték az én engedélyemet, és ma a mai napig egy öbölbe áll, most már egy jó, mint egy éve, tehát tavaly tettük vízre, és várom a jobb időket, hogy ez, de nem mondtam le róla.
A józanabb időket.
A józanabb időket, amikor azt mondja majd egyszer a főváros, hogy igenis, erre a háromszintes, vagy két és félszintes, gyönyörű, szép projektre megadjuk az engedélyt, mert erre a főváros büszke lesz.
És mi van akkor, ha egyszer nem Budapest mondaná azt, hanem mondjuk, tök mindegy, nem tudom, bármelyik olyan város, ami a Duna mentén van, akkor azt mondanád, hogy nem, mert te oda álmodtad?
Nem. Nekem már több helyre sakkozgattam, hogy hova lehetne eltenni, de a legérdekesebb nem az volt, hanem egyszer egy régi vendégem, aki azt mondta nekem, hogy neki nagyon jó kapcsolatai vannak, egyébként egy ilyen tenger melletti helyen, nem mondom, hogy hol lényegtelen, azt mondta, ha oda le tudom vontatni, akkor ott oda lehetne állítani.
Na, és én leszek a szállodaigazgató.
Nagyon jó. És igazából akkor én nem is gondolkodtam ezen így végig, hogy én most elvinném a világ másik pontjára, de megkérdeztem egy hajós, és mondta, hogy felfelé nem hajózható a Duna, mert hogy vannak zsilipek, meg ez egy nagy tömeg, de két hajó megfogja elől-hátul, leviszik a Fekete-tengerig. A Fehér-tengerbe jön egy óriás óceánjáról, kinyitják a fenekét, beúsztatják, és elviszik, ahova éppen akarom. Tehát most azt mondom neked, hogy egy ilyen hát egy utolsó dolog lenne, amiről beszéltünk, de a lehetősége megvan, tehát nem adtam fel. Ha nem Budapest nem egyszer kíváncsi erre, akkor elviszük Afrikába.
Egészen elképesztő. Aki sikeres, azt szoktam mindig mondani a saját ügyfeleimnek is, hogy ugye a hegy lába széles, a csúcsa keskeny, kevesen férnek el rajta, és aki fölér, azt azonnal le akarják lökni, hogy csináljanak maguknak helyet. Ezzel nyilván te eléggé gyakran találkozol, irítséggel, rossz indulattal. Ezt hogy kezeled? Mert ez vele jár, tehát a siker magányos dolog, azt szoktam mondani.
Siker magányos dolog, de hogy mondjam, tehát először is nem viselem jól a dicséretet, ezt mondom. Tehát ha nekem oda jön valaki, azt mondja, de milyen jó volt az, és akkor hebegek, habok, nem tudom, igen, nagyon jó volt. Tehát én nekem nincs egy ilyen magamutogatási kényszerem.
Ez baj, ezt én mindig mondom neked, hogy egy kicsit tudatosabban építenéd önmagadat, akkor hát azért nálad sokkal kevesebbet elérők beszélnek az ipari kamerákhoz is, igen. Éppen szükséges. Tehát, hogy...
Igen, de most gondold el, és egy olyan érdekes visszaigazolásom van most, nem olyan régen volt, hogy fél évvel ezelőtt. A Dining Guide csinált velem egy riportot.
Három tételbe ment le.
Igen, na most ugyanez volt, hogy kérdezték, hogy akkor hát akartak írni rólam valamit, mégiscsak Robinson, meg mit tudom, és akkor derültek ki a történetek, hogy jó, te még ezt is, még nem ismertek engem annyira.
Dining, ami azért véleményes.
Azért véleményes, de... Nem, mondjuk egy csomó dolgot, miért tudtak volna még Happy Boxról, meg arról, hogy éppen hajót építek. És elkezdtem mondani. Megszületett, azt mondták, ez borzasztó hosszú, leadják az első részt.
Borzasztó hosszú.
Igen, tehát leadták az első részt, majd felhívtak másnap, hogy képzeld el, vagy 80 telefonáltak.
Hol a
úgy vannak, mint a Harry Potterrel, mikor jön ki a következő
Magam
rész.
Magam is így voltam vele.
És tényleg az, hogy kijött a következő rész, és ami nekem iszonyatos belső elégtétel, amikor hogy valakivel is tudtam a szembe, és azt mondom, hogy hát igen, ezt én csináltam, nem? Jött valami 1500 hozzászólás, képzeld el. És azt mondták, hogy 1500, és én még néztem is.
Soha nem volt ennyi neki.
De, hogy egyébként, hogy nem volt ennyi, a másik az, hogy nem volt benne negatívum. Nem jött, nem volt fröcsögés. Nem volt, hogy ki az megjátsza magát ezzel, persze majd meg. Nem. Tehát ők azt mondták, hogy van olyan, akivel csináltak riportot, ahol ott ültek egy órán, két órán keresztül a szerkesztőségbe, és a delete gombot nyomogatták, mert olyan hozzászólások voltak, és nekik egyszer se kellett megnyomni, amely nekem egy nagyon jó érzés, hogy szeretnek, vagy nem szeretnek, vagy elfogadnak, vagy nem fogadnak, de azon a fórumon, ahol kiírhatnám magából, mert arctalan a történet, hogy egy olyan sem voltak, azt mondta volna, hogy most mit játssza meg magát itt ez a 200 tonna vassal, meg a nem tudom, persze, mert neki nem volt ilyen. És ez egy jó dolog, mert én egy alkotó embernek tartom magam, és én, ez lesz a jövőbe is. Megint csinálok valamit, nem azért, mert több pénzt akarok magamnak. Nem, én szeretem azt megcsinálni, amit kitalálok, és ha
engedik. Igen, de tipikusan az, hogy nem a cél, hanem az odavezető út az, ami
igen, és akkor én imádok rajzolni, én imádom milliméterre megtervezni, kiszámolom, hogy az működik, nem működik, hogy fog működni, és amikor ott a végtermék, akkor oda megyek, és elkezdem üzemeltetni.
Ki veszi ezt át? Hát, hogy lesz az, amikor már bottal fogsz tudni csak járni 30 év múlva?
Szépen fog kinézni 30 év múlva.
Vagy már nem akarod csinálni, vagy már elfáradsz. Vagy, tehát ki nem veszi tudom, át? Nekem, mi lesz vele?
Nekem van egy példaképem egyébként, az a Láng Gyuri bácsi, aki a Gundelt csinálta. Én azt nem mondom, hogy vonszolta magát az öreg az utóbbi időbe, de ő mindenben volt az étteremben, még 80 nem tudom hány éves korában is. Tehát nincsenek olyan gondolataim. A két lányom teljesen más területre.
Ezt akarom kérdezni, hogy van a három gyerekedből hát olyan, aki átveszi talán? Egyik csoda gyerek, másik csoda gyerek, harmadik is csoda gyerek.
Igen, tehát így esnek a gyerek ebben a szakmában, ahol most vagyunk. Az egyik egy angol nyelvű marketing kommunikáció, a másik politológia, és mind a kettő nagyon jó szinten csinálja, nagyon ügyesek, tehát én borzasztó büszke vagyok mind a kettőre. A 17 éves fiam még nem tudta eldönteni, mit akar, de nem is kell, mert én is késő érő típus voltam. Mint hogy a nősülésem is csak 36 éves koromban történt, és egy csomó dolog az életemben mindig később jött. Tehát valószínűleg ő is egyszer rá fog eszmélni arra, hogy lehet, hogy érdekli a vendéglátás, lehet, hogy amikor majd is le fog érettségizni, akkor egy irányba el fogom küldeni. Hát, ha ő lesz, aki azt mondja egyszer, hogy odaáll mellém, és majd ő viszik a lecsót.
Vágysz erre?
Lelkem mélyén. Lelkem mélyén vágyok rá, de ugyanakkor lelkem mélyén félnék elengedni. Nem azt, hogy nem tudná jól csinálni, hanem azt, amit én csinálok, mert mi történik velem, ha én mondjuk mindent átadok. Tehát én nem az a típus vagyok, aki majd akkor, amikor átadtam, akkor mondtok ezzel hátradőlök, azt mondom, jönnek a boldog nyugdíjas évek, amelyek én két év múlva van.
Tehát ez a statisztikai adat, és egy vicc.
Egy vicc, igen, ilyen, szóval még én is azt gondolom, egy vicc, hiszen azért egy héten háromszor két órában teniszizem, és érzem magamban az erőt.
Meg hát ez a produktív energia, ami benned van, tehát hogy ez nem a nyugdíjas kor, az nem így nem, gondolkodunk erre.
Nem, de pontosan ezért, mert nem érzem még ezeket tehát nincsenek fizikai fájdalmaim, meg nem vagyok elkámpicsolódva ettől az elmúlt másfél évtől se, hogy a Covid egyébként mindent lehetett körülöttünk. Még az is, hogy teljesen magam alatt, hogy a rakpartot még mindig nem bírták rendezési terv alá tenni, pedig nekem vannak még oda projektjeim. Én azt gondolom, hogy amíg a világ megy előre, és még én tudok még kettőt lépni, addig én fogok üzemeltetni. Lehet, hogy nem pont ezeket, de leállni én azt gondolom, hogy szinte soha nem fogok.
Honnan töltekezel? Honnan van benned ez a minden nap megújuló? Tehát, hogy nem fáradsz el, mindig hát újabb ötlet.
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, én azt gondolom mindig a családi háttér. Tehát, ha nekem mondjuk tehát nem működne mondjuk a házasságom, vagy a három gyerekem tök béna lenne, akkor azon gondolkodnék, hogy úristen, hát hova neveltem őket. Közben látom, hogy a két nagyobbik már áll a maga lábán, ügyeskednek, jól helyezkednek, szépek, tehát minden ebből az oldal pozitív. Otthon van a feleségem, aki imád engem, én meg őt, és úgy teljesen kerek a történet. És van egy aranyos kicsi fiunk, aki 17 éves, 180 x centiméter, de esténként közén fekszik, oda bújik, meg lehet puszilgatni.
Mondjuk nem biztos, hogy ezért kapsz tőle egy dicséretet, hogy ezt most én elmondtad.
Igen, akkor de... itt ezt visszaszívtuk. Igen, de nekem ez egy töltekezés az, hogy én nekem az a háttérről, ha hazamegyek, az egy teljes kerek. Teljes kerek. És ez egy jó dolog, én ezt nagyon sokáig szeretném így fenntartani.
És hogyha így zárszóként, mert hogy letelt az időnk,
ne.
Bár valaki azt mondja, hogy legyél most sok hétig te a vendég, és meséld darabról darabra a történetet, amit ha én lennék itt a döntnök, akkor így is határoznék. Ha meg kéne fogalmaznod, hogy mi a te sikered titka,
igen,
akkor mit mondanál?
Hát, nagyon nehéz. Biztos, hogy a kitartás. Tehát nem megalkuvás, a kitartás, a maximális az, hogy ha te valamit elhatározol, és nem hülyeséget határozol el, vagy ha bizonytalan vagy benne, akkor megkérdezel mást is, hogy mi a véleménye erről, de azt végig kell csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogyha valakinek van egy ötlete, és abba bízik, akkor addig kell benne bízni, amíg a végre egy meg nem születik. Én ezt így látom. És eddig minden projektemben eddig ezt láttam.
És bizonyítja is az életet.
És ha közben van egy buktató, akkor nem szabad letérdelni. Akkor föl kell állni, el kell könyvelni, mint egy X veszteséget, hogy ez nem jött így be, de lehet korrigálni. Mindig lehet korrigálni.
Ennél szebb zárszót nem mondhattál volna. Elképesztően boldog vagyok, hogy itt voltál. Remélem, sikerült megmutatni téged, de a kommentekből úgy látom, hogy nagyon imádták, hogy te itt vagy, úgyhogy tényleg egy könyvet kell neked csinálni, csak hadd csináljam én, mert szerintem téged mindenkinek ismerni kell, mert valóban, tehát ez a műsor azért van, hogy inspiráljunk és motiváljunk, és nálad hát jobban kevesen tudnak, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy
eljöttél. Köszönöm, hogy meghívtál, nagyon köszönöm szépen.
Drága hallgatók és kedves nézők, ez volt a mai hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei László Árpáddal, akit szerintem keressenek meg a Facebookon, keressék meg a nevét a Google-on, és próbáljanak megtudni mindent róla, amit csak lehetséges, mert igazán érdemes. Jövő szerdán este pedig Tóth Verával várlak titeket, várok mindenkit, akit mi énekesnőként ismerünk, de sokkal inkább fogom ezt követően arról is kérdezni, hogy hogy is van az, hogy ő Palkonyán tulajdonképpen egy panziót visz az ő szerelmével. Hogy lett ez a váltás, és mennyire találta meg benne a boldogságát? Jövő héten szerdán este találkozunk újra. Szép estét mindenkinek!
Ez volt a Hétköznapi Példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 20:30-tól a Sláger FM-en.